Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be, július hónap katolikus félórájában. Elkezdődött a nyár, a nyári időszak, a vakációzás, a nyaralás, kirándulásoknak az időszaka, de természetesen nem jelenti az, hogy megfeledkezünk lelkünkről, lelkünk táplálásáról, hiszen hogyha fontos a testnek a pihenés, a felüdülés, ugyanolyan fontos lelkünknek is a lelki felüdülés. Éppen ezért figyeljünk oda a lelkünk állapotára, hogy kellőképpen legyünk készek mindig arra, hogy az evangéliumot tudjuk tettekre váltani, meghallgatni annak üzenetét. Július hónap bővelkedik szentekben, ünnepekben. Egy néhányat kiemelnék, illetve a mai vasárnapnak az evangéliuma, az irgalmus szamaritánusnak a történetét szeretném kiemelni. Azonban először szeretném elmondani, hogy július 2-a egy szép magyar ünnep, ahogyan mi nevezzük, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Azért nevezik Sarlós Boldogasszonynak, mert általában, legalábbis régen, amikor az emberek gazdálkodtak, Szent Péter és Pál apostolok főünnepe után kezdték meg az aratást, és ezért maradt ez az ünnep július 2-án. No, ha nézzük a történetét, akkor van egy kis csúszás, azt el kell mondanom, hiszen megünnepeltük 24-én júniusban például keresztelő Szent Jánosnak a születésnapját, ő az egyetlen a boldogságos szűzmányán kívül, akinek a születésnapját is megünnepeljük. De hogyha nézzük a Sarlós Boldogasszonynak az evangéliumát, akkor ez a vizitáció, vagyis Mária, amikor áldott állapotban volt, meglátogatta rokonát Erzsébetet, és amint köszöntötte Erzsébetet, felújongott mélyében a gyermek, a magzat. Igen, és hát, hogyha nézzük, hogy már megünnepeltük, akkor egy kis eltolódás van, éppen ezért a 17. században az ünnepet valahogy kiiktatták, de a magyarok mégis megtartották abból a szempontból, mert ilyen szép hagyomány, hogy Sarlós Boldogasszony az aratásnak a kezdete, és éppen ezért ragaszkodtak ehhez az ünnepnek a megtartásához. Az ünnep hiedelem és hagyománykincse nagyon gazdag, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Virágszentelés szokott lenni, szegények is tápolása, anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek számítottak. E napon csak jelképesen dolgoztak, a szerszámokat megáldatták a papokkal, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek, készítettek. Az aratás másnap szent ritushoz illő áhítattal kezdték, tiszta fehér gyolcsuhában, levett kalappal a búz elé térdeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent keleti sarkában kezdték, tehát a napkelet, az első két kévét keresztbe rakták. Mindez az életet jelentő új kenyérnek szólt, és benne tudván tudatlan a sarló, kasza alatt elhulló gabona istenek, akinek kultusza Jézus Krisztus testének, a szent ostjának tiszteletében napjainkig töretlenül tovább él. A régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az asszonynép aratott, és nyomukban járva férfiak kötözték a kévéket. Közvetlenül ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléletében a szűzanya arat fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát konkolytól elválassza. A Magnificat, ami nagyon szép imádság, ami ezzel kapcsolatosan olvasható a Szentírásban. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Nagy szóval felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt, így szólt. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjon megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára, íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel maradt. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórt a szívük szándékában a gőgösöket, letaszított a trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel elbocsátotta. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mária még ott maradt 3 hónapig, aztán hazatért.
Magasztalja, az én lelkem az Urat, az én lelkem az Urat. Örvendezett az én lelkem, az én üdvözítő Istenemben, mert megtekintette az ő szolgálójának a lázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetsége.
Az irgalmasság évét üljük. Szent Atyánk az idei esztendőt az irgalmasság évének nyilvánította, amikor figyelmünk a legnagyobb szeretetre és az irgalomra kell, hogy irányuljon. Sajnos azt tapasztaljuk napjainkban, hogy sokszor kudarcot vall az irgalom, a szeretet, irgalom helyett kegyetlenség van, irgalmatlanság, és szeretet helyett olykor gyűlölet. Hát ezt kellene megfordítani, és valóban az irgalmat gyakorolni, és a szeretetet. Éppen a mai vasárnapi evangélium is ezt fejezi ki, amit szeretnék is felolvasni, mert annyira időszerű. Az evangéliumi szakasz Szent Lukács könyvéből van. Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig úgy, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rabló kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte sebeit, majd pedig felültette a teherhordó állatára, elvitte egy vendéglátó fogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viselt gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rabló kezére került? Törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Hát eddig az evangéliumi szakasz, tehát az irgalmas szamaritánusnak a története, amely kivetíthető a társadalomra, a társadalom minden peremére, így a családokra, közösségekre, mindenféle emberi kapcsolatra. Vajon hogyan tudjuk mi az irgalmasságot cselekedni, megélni? Amikor ezt a történetet elmondjuk, felolvassuk gyermekeknek, akkor nekik nagyon borzasztónak tűnik. Volt Magyarországon nekem DVD sorozatom az Ó és Új Szövetségről, és többek között ez az irgalmas szamaritánus története is fel volt dolgozva. És a gyermekek meg voltak hatódva az emberi kegyetlenségen és az irgalmatlanságon, hogy egy jogszándékú embert ennyire kifosztottak, megvertek és félholtan vérbe fagyva az utcán hagyják, és mennyi ember elmegy mellette és nem segítenek. A gyermekek szinte beleélték magukat, hogy oda mentek volna és segítsenek az annak a szegény embernek, és ugyanakkor nagyon mérgesek voltak a közömbös emberekre, hogy milyen kegyelmetlenek. Igen, ez nagyon sok mindent elárul, hogy még milyen szép tud lenni a gyermekek világa, és vajon mikor felnőnek, akkor is ilyen marad-e. Mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy hány szülő családban hallok panaszokat, hogy megtettek mindent gyermekeikért, és olykor nincs semmi viszonzás, nincs semmi szeretet, hogy teljesen közömbösen viseltetnek szüleik iránt. Ez a történet, mondhatjuk, szinte ilyen egy krimi, egy ilyen horrorisztikus jelenet az evangéliumban, de ugyanakkor a végkifejlete nagyon szép, az irgalomról szól. Amennyiben nézzük a hétköznapi eseményeket, vagy az egész világ erre van berendezkedve egyébként, a filmek, főleg a hollywoodi filmipar, hogy a rosszat rosszal kell viszonozni, és ugyanakkor, amikor az emberek már felnőttek lesznek, és nézik ezeket a filmeket, akkor azon drukkolnak, hogy hogyan tudja valaki a sérelmét megbosszulni, és elégedetlen lenne egy film nézés végén, hogyha mondjuk nem tudná megbosszulni valaki a rajta ért sérelmeket. És valljuk be, sokszor mi is ebben a hibában vagyunk, hogyha olvasunk egy ilyen sztorit, vagy nézünk ilyen filmet, vagy eseményt, hogy annyira a filmvilág bele tud vinni ebbe a gyűlöletbe és a bosszúba, hogy észesen vesszük, hogy ez befolyásol minket rossz irányba. Hogy nem gondolkodunk el azon, hogy milyen jó lenne, hogyha esetleg megbocsátana, vagy jó útra térne, vagy egyáltalán másképpen viszonyulna egy történethez, egy eseményhez, mint inkább, hogy meglövi, vagy bármi módon kivégzi, megbosszulja. És ez sajnos beleívódott a társadalomba. Na, de az irgalmas szamaritánus történet nem erről szól, mert itt megbocsátásról szól, arról, hogy az emberek közömbösek, de mindig van olyan, aki irgalmas tud lenni, nem foglalkozik azzal, hogy esetleg a törvény szerint ő tisztátalanná válik, vagy esetleg kiteszi magát veszélynek, hogy őt is megverhetik, hanem az irgalmat tudja gyakorolni. És Jézus ezt hozza példának, hogy legyetek ti is irgalmasok. Jézus teljesen más tanítást ad, a szemet szemért, a fogat fogért el, hogy ami benne az Ószövetségben, a bosszúnak helye van. Az Új Szövetségben nincs helye a bosszúnak. És hát vajon mi hogyan viszonyulunk? Mennyire el van terjedve az életünkben, akár még az édes bosszú is. Hányszor lehet hallani, hogy akár házastársak is megbosszulják az elkövetett hibákat. Az ószövetségi pap, aki elmegy az irgalmas szamaritánus mellett, hát ő el volt kötelezve. Számára kötelesség az áldozat körüli szolgálatot a legfontosabb. Mondjuk azt teljesítette is, de amikor látta a szenvedő embertársát, nem törődik vele. Az ő számára nem az már nem előírás. Ezért Jézus megrúgja az ilyenfajta magatartást. A levita a templom körüli szolgálatra volt hivatva. Ő is betű szerint betartja a szabályokat. De a szerencsétlen ember szolgálata már az nem előírás, az nem fontos. Akkor Jézus bemutat egy szamaritánust. Ő kivulál a mózesi törvényen. A szamaritánusokat lenézték, kiközösítették. De belső sugallatra hallgat, a szamaritánus ezért segít a bajba jutottakon. Az Úr ezért megdicséri. Krisztus által hozott vallásosságban, hitben tehát nem a betű a fontos, hanem a lélek, a lelkiség. A Mester kijelenti követőinek egyetlen törvényük lesz a szeretet törvénye. Vannak, akik vádolják magukat Jónásban a vasárnapi szentmise mulasztással, mert kórházba kellett valakit szállítani, vagy a kisbaba mellől nem mozdulhattak el, Mások viszont nem éreznek lelkiismert fordulást az otthoni feladatok elhanyagolása miatt hosszú jámborsági gyakorlataikra hivatkozva. Ilyenkor az eligazító el, ha a szeretet gyakorlásra ütközik egy vallás előírással, akkor mindig a szeretet javára kell dönteni. Jézus Isten országát nem szabályokra, hanem a szeretetre építette. Ne a törvényeket böngészem, hanem a hiteles szeretetet tudjam gyakorolni. A vallási gyakorlatok nem mentesítenek minket a szeretet alól. A példabeszédbeli pap áldozat bemutatásra megy a levita Isten tiszteletre. A szenvedő emberrel egyik sem ér el foglalkozni. Ezek úgy akarják szeretni az Istent, hogy közben megfeledkeznek az embertársaikról. De Jézus szavai azt sugallják, az áldozat várhat, a templom is várhat, sőt a Szent Mise is várhat, ha egy bajba jutott ember megsegítéséről van szó. Akik vallásosságuk miatt nem érnek rá embertársai gondjával, bajával törődni, rossz úton járnak. Aki nem szereti embertársát, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? János evangéliumában is olvashatjuk. Szeretetünk minden emberre kell, hogy kiterjedjen. Tanuljunk tehát Jézustól, a törvénytudók megvetették az egyszerű népet, Jézus azonban velük él. A rabbik lenézték a nőket, Jézus társalogott velük. A zsidó társadalom kiközösítette a vámosokat, Jézus lejut az asztalukhoz. A törvény tisztátalannak nevezte a leprásokat, és mindazokat, akik hozzájuk értek, Jézus megsimogatta őket. Hát eléggé rendkívüli volt Jézus magatartása, és persze, hogy sokan nem jó szemmel néztek rá. Ez ma így hangzik, embertársnak kell tekintenünk azt is, aki nem szimpatikus, feketét, a csavargót, a drogost, a hajléktalant, a koldust, a másítőt, sőt még azt is, akinek egyáltalán nincs hite. A szeretet másik igazi javának a szolgálata. Az irgalmas szamaritánus ezt tette, nem jó tanácsokat osztogatott, nem pusztán vigasztalt vagy imádságot ígért, hanem kimosta alkohollal a sebeket, olajjal hűsítette, első segélyt nyújtott, anyagilag is kimutatta gondoskodását. Kétes esetekben néha nehéz választani a valódi és az álszeretet között. Az iskolás gyerekek akkor szeretik a osztálytársukat, ha netán súgnak, amikor felelnek, vagy ezzel éppen lustaságra késztetik őket? Vagy a férnek, vagy nagyszülőnek, vagy akármelyik hitvestársnak minden erőszakosságát szó nélkül el kell tűrni? Kéregetőn akkor segítünk, ha adunk neki pénzt, vagy ezzel még mélyebb iszákosságba taszít. A buszvezető tréfás beszólásaival vidámítja fel a csúcsforgalomban utazókat, vagy a temetői járaton maradjunk inkább csendben. A munkanélküli segélyeket emeljék fel, vagy inkább gondoskodjanak minél több munkahely létesítéséről. Ezekben az esetekben a szeretet erényinek keresztény meghatározása igazít el. A szeretet annyit jelent, mint a másik igazi érdekét szolgálni. Nem a vért érdekét, nem ami népszerűnek tűnik, hanem ami az embertárs valódi érdekét mozdítja elő. És itt még érdekes megjegyezni itt a szeretet gyakorlásáról és az Isten keresésről. Mondjuk egy anekdótát említek itt meg, hogy egy jámbor asszony meghal, és a mennyországba Szent Péternél kopogtat, és Péter akkor meglátja, hát te ide nem jöhetsz be. Hogyha nem mehetek be? Hát mert nem ismerlek. Hát hogy nem ismersz, akkor szeretnék beszélni Jézusra. Na hát Péter akkor elküldte Jézust, jön Jézus is, hát néz rá furcsán, és az asszony is nézi, hát hogy nem ismeri. Azt mondta Jézus, hogy hát téged én mindig kerestelek, és sosem találtalak. De Uram, hiszen én mindig a templomban voltam. Igen, de én otthon kerestelek téged. Ezen is érdemes elgondolkodni, hogy az ember, amikor vallásos, természetesen tiszteletben kell tartani a törvényeket, az isteni törvényeket, de ugyanakkor nem múlaszthatjuk el a felebaráti törvényeket is, amit a szívből jövő szeretet kell, hogy sugaljon. Nem hivatkozhatok arra, hogy nekem most imádkozni kell, most ezt kell tennem, ilyen jámborsági cselekedetet kell betennem, és közben nem foglalkozok a családommal, nem foglalkozok akár még önmagammal, hiszen nagyon sok olyan ember van, hogy magát imádkozónak mondja, és közben fizikálisan, teljesen és lelkileg is nincs a magaslatom, mert valami nincs egyensúlyban. Tehát Jézus Krisztus egy ilyen egyensúlyt akar számukra nyújtani, adni, hogy a kettő között találjuk meg a köztes utat, hogy úgy keressük az Istent, és úgy szeressük, hogy közben éljük a felebaráti szeretetet, és gyakoroljuk az irgalmasságot. Lényegében ezt üzeni a mai vasárnap, és nem csak a mai vasárnap, hanem életünk minden egyes napjára ez igaz kell, hogy legyen. Kérjük az irgalmas, végtelenül szerető Istent, hogy ezt az irgalmat tudjuk megtalálni, megélni és gyakorolni. Végül, de nem utolsó sorban szeretném kiemelni hónapnak a két nagyon szép szentjét, Szent Annát és Szent Joakimot. Anna a boldogságos Szűz Máriának az édesanyja, aki szépen nevelte hitre gyermekét, és ő lett földi értelemben véve Jézus Krisztusnak a nagyanyja. Ezért Szent Annakor ünnepeljük a nagyanyákat, és külön megáldjuk. Ezért itt szeretném jelezni, hogy 24-én, tehát két hét múlva vasárnap a templomba szeretném megáldani a nagyszülőket, tehát nem csak a mamákat, hanem a nagypapákat is, és jó lenne, hogy akár, hogyha család vagy unokákkal lennének együtt, nagyszülők megáldás az egy szép esemény, lelki feltöltődés, hiszen a nagyszülőknek az elsősorban a dolguk, hogy örüljenek annak, hogy vannak gyermekeik, és gyermekeiknek gyermekeik, unokák, vagy esetleg dédunokák, vagy ükunokák, szépunokák, hiszen ez az életnek a szép rendeltetése, és elsősorban hitre, életre, bölcsességre kell nevelni. Érdekességként mondom ezt is, hogy amikor az ember lát reklámokat a televízióban, amikor idős emberek vannak gyermekekkel ábrázolva, akkor legtöbb esetben ilyen modern szituációk, hogy ami természetes, hogy jó, hogy most parkba mennek, vagy sétálnak, de véletlenül sincs olyan reklám, hogy esetleg a nagyszülő milyen szépen nevel egy gyermekét, és mondjuk elviszi templomba, vagy mondjuk a templom magas lépcsőzetén csak a nagymama, vagy a nagypapa csak úgy felugrál, hogy jó kenőcsot használ a térdére, vagy a csipőjére. Véletlenül sincs ilyen, hanem az, hogy hogyan tud a kutyája után futni, vagy a macskája után, vagy éppenséggel hogyan tud lehajolni. Nem akarom ezt túlzottan kiszínezni, csak a világnak a formálását akarom ezzel érzékeltetni, hogy ilyen spirituális dolgokra kevésbé irányítják a dolgot. És természetesen sok kivétel van, hiszen számos olyan nagyszülőt ismerek, akik példásan nevelik a gyermekeiket. Hányan nagyszülőt tudok, hogy ők nevelték a gyermekeket, az unokákat, ők tanították meg akár identitásra, magyarságra és hitre, mert a szülők mondjuk el vannak foglalva, el voltak foglalva munkával, és nem értek rá a gyermekneveléssel foglalkozni. Ezért fontos az ő személyük. Az újszövetségi könyvek nem tesznek semmi említést boldogságos Szűz Mária születéséről, szüleiről, de ha belegondolunk is, végül is Mária is csak a szűzanya a fontos helyeken jelenik meg. Az angyali üdvözlet, Erzsébet látogatásánál vizitáció, születés, templomban való bemutatás, aztán amikor Jézust keresi Mária a rokonokkal, illetve ott van a keresztúton, a Golgotán, és a legfontosabb helyeken Mária szerepel a Bibliában, tehát a megváltás művénél. És az ő szülei, Joakim és Anna, tehát ők a nagyszülők, őróluk csak az apokrif iratokban olvashatunk. Az apokrif azt jelenti, hogy nem kanonizált, vagyis nem olvasható a Bibliában. Az ünnep 13.-14. században terjedt el Európában annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma egy templom felszentelésének évfordulójából adódott, a régi hagyományon is úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza Anna asszonyháza a Bethesda tó közelében állt. Az 5-6. Században ez föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, és ennek felszentelési napja volt július 26-a, ezért ez az ünnep. Hát kérjük az ő közbenjárásukat, hogy valóban legyenek kötelességüket szívvel végző szülők, nagyszülők, akik mindent megtesznek gyermekeikért, és tudják gyakorolni az irgalmasságot testi és lelki értelemben. Nem csak a gyermekük boldogulására, jólétére gondol, hogy legyen mindenféle egzisztenciája, mindenféle szakkör, vagy bármiféle ismert, ez is nagyon fontos, de ennél sokkal fontosabb, hogy lelki értelemben is legyenek stabilak. Bizony a nagyszülőknek a léte az elengedhetetlen. De azt is hozzáteszem, hogy a nagyszülőknek is kell egyfajta különbségtétel, hogy nem ők irányíthatják a családot, nem szólhatnak olyan értelemben bele, hogy nem tartják tiszteletben a szülőknek a gondolkodását. Természetesen vannak kivételek, amikor látják a nagyszülők, hogy teljesen rossz irányba megy a család, és kétségbe vannak esve, amikor züllenek és szétesnek, vagy meg annyi problémát lehetne sorolni, hogy a szülők nem teljesítik kötelességüket, hát ilyenkor persze, hogy igazuk van a nagyszülőknek. Nem erről beszélek, hanem az, hogy vannak túlbuzgó szülők, és szinte mindenbe beleszólnak már, mint nagyszülők, és vannak olyan szülők, hogy őket esetleg ez zavarja, és inkább akkor távol maradnak. Tehát a nagyszülőknek is a kellő óvatosságot, a finomságot kell megtalálni, hogy hogyan és mennyire tudnak segíteni, és nem erőszakosan, hanem kell, hogy érezze a gyermek, hogy a szülő jót akar, és jóra akarja nevelni. De ugye olyanról is hallottam sajnos, hogy meghallotta az egyik fél a fiatalokból, hogy mondjuk a hétvégén a gyermeket ott hagyták a nagyszülőknél, és templomba vitték, és ezzel megszüntették mindenféle kapcsolatot a nagyszülőkkel, mert ilyen szélsőséges keresztény irányba viszik a gyermekeket, és ők ateisták, és nem akarnak így élni. Hát ezek ilyen rendkívüli helyzetek, állapotok, reméljük, hogy kevés ilyen van, és reméljük, hogy kevés olyan szülő gondolkodik úgy, hogy ha valakinek van hite, Istenbe vetett hite, hogy az valami szélsőség lenne, vagy rossz hatás lenne a gyermek lelki világára. Én nem hallottam még olyan dologról, hogy valaki lelkileg emiatt sérült volna, hogy templomba járt, vagy ilyesmi. Nem a szektársokról beszélek, az teljesen más, de mondjuk a történelmi egyházak esetében nincs ilyenről szó, hogy valaki sérült volna. Többek között Keszthelyen is volt ilyen probléma, hogy bíróságon volt az ügy, hogy azzal vádolta a férje feleségét, hogy elviszik a gyermeket templomba, és ott látja a horrorisztikus keresztutat, meg egyáltalán, hogy Jézus keresztül feszítve, hogy ez micsoda horror, és többek között a bíró is a templomban volt, és ő is vallásos ember, és ő maga látja, hogy hát van annyi személyiségvonása, hogy a gyermek jól érzi magát, és szíve. Tehát ő látja az ítéletet, hogy csak egy hamis vád mondjuk az egyik fél részéről. Na ezt természetesen csak úgy zárójelben említettem meg, hogy a nagyszülők ne fáradjanak bele abba, hogy ha másképp nem, akkor imádkozzanak az unokákért, a gyermekekért, akik esetleg eltávolodtak a helyes útról. Szent Mónika példáját követve kérjék a Jóistennek az irgalmát, hogy árassza a gyermeküket, unokákat, hogy maradjanak a helyes úton, és legyenek jó keresztény emberek, hitvalló keresztények, és ezáltal hasznos tagjai a társadalomnak. Áldott szép vasárnapot kívánok a Jóisten áldásával, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!